emberi jogok a zsidó jogban, az, az veszi alapul a Universal Declaration of Human Rights, vagy az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amit az ENSZ kiadott 1948-ban. Magától értettő, hogy ez a holokauszthoz volt egy második világháborúhoz kapcsolódott nagyon erősen. Amikor az emberi jogokról beszélünk, mi az alapelv, ami miatt ma figyelünk az emberi jogokra, és korábban nem volt annyira előtérbe? Hol változott a gondolkodás? Az emberi jogoknak az a lényege, hogy úgy veszünk minden embert, nem mint egy része egy nagyobb dolognak, hogy ő része a családjának, része a népének, része a kasztjának, vagy akárminek, mert ha igen, akkor ha ő csak egy része egy nagyobb dolognak, akkor nem kell ő rá figyelni, elég, hogy figyelünk az országra, a király az ő országára, vagy hasonló dolgokra, és akkor ha épp egy magánember rosszul jár ezzel, az az ő dolga. Régen ez így volt, hanem az volt, hogy ha mondjuk a király nevében, az uralkodó nevében bármit lehetett, mert az uralkodónak az érdeke, akkor az ember rosszul fog járni, amiért senkit nem érdekel. Amikor az emberi jogokra kezdett a világ figyelni, hogy ez azt jelentette, hogy rájöttek, hogy az emberre úgy kell figyelni, hogy mi az ő érdeke. Teljesen mindegy, mi az uralkodónak az érdeke, a munkáltatónak az érdeke, a családjának az érdeke, hanem azt kell figyelni, mi az, ami neki jó, és mi az, ami neki jár. Ezen belül természetesen vannak olyan dolgok, ami minden körülmények között jár neki, és vannak olyan dolgok, ami bizonyos körülmények között mégis, mint büntetés, akkor ezt el lehet venni tőle. De mindenképpen az alapelv az, hogy mi az emberre figyelünk, mint egy teljes dolognak, és az pedig ő maga. Ugyanakkor a másik oldalról nem lenne szabad ezzel ezt a gondolatot végletig elvinni, hogy az ember az csak egy magán ember és csak egy egyén is semmihez nem kapcsolódik, mert muszáj az embert úgy is beszámítani, mint a társadalomnak egy tagja. Mert ha csak őrá figyelünk, akkor ez egy káoszhoz fog vezetni. Mondjuk az egész dolog az alapelv, hogy maga van egy uralkodó, van egy kormány, van egy vezetőség, hogy elnézős, miért van vezetőség? Minden embered egyén, és minden ember dönt magának. Az természetesen nem lehet, hanem annak ellenére, hogy nagyon erősen teszünk a hangsúlyt arra, hogy az embered egyén, és ő rá kell figyelni, mi az ő érdeke, ugyanakkor mégis vannak dolgok, amit mégis figyelembe kell venni a társadalmat. Valahol még ez is az előbb elmondott gondolatnak a folytatása, mert az ember, az egyénnek az az érdeke, hogy működjön a társadalom körülötte, mert ő is része annak, akkor megint ez az ő érdeke. Amikor mi figyelünk a társadalomra, és bizonyos esetekben azt mondjuk, nincs joga ezt tenni, ezt mondani, úgy tenni, vagy másképpen tenni, végső soron ebben az esetben is az ő érdeket figyelünk. Mert az van rend a városban, van egy jogrendszer, van egy kormány, vagy ilyesmi, megint ez végső soron az ő érdeke. De természetesen itt egyensúlyat kell találni, nem mindenre mondjuk az, hogy a társadalomra kell figyelni, hanem elsősorban ő rá kell figyelni, csak bizonyos esetekben kell ezt kiegészíteni azzal, hogy nézünk a társadalmat. Ez dióhéjban az emberi jogoknak az alapgondolata. Most az emberi jogok egyetemes nyilatkozata az 29 cikkből áll. Ez természetesen az eredetileg ez angolul jelent meg, de van ennek egy magyar fordítása, egy hivatalos magyar fordítása is. Mi az emberi jogot fogunk vizsgálni tételenként a zsidó jog fényében. Amikor azt mondjuk a zsidó jog, akkor elsősorban a Bibliára gondolunk, Mózes 5 könyve, a Proféta könyvei és a Szent Iratak, az úgynevezett zsidó Biblia, de nem a zsidó Bibliát önállóan, hanem úgy is, ahogy a zsidó Bibliát a Talmudban feldolgoztak. Ugye, mert a Talmud, ez az a nagy mű, ami körülbelül 1700 évvel ezelőtt állítottak össze Babiloniában, és ott le van írva mind azok a magyarázatok is, amit a zsidó bölcsek a Bibliához fűztek. Mert nagyon sok esetben van egy rövid mondat a Bibliában, amit sok vita és sok értelmezés után képesek vagyunk igazán rájönni, hogy mit tartalmaz, és mi áll mögött. Szóval mi a Bibliára fogunk hivatkozni, aztán a Talmudra, illetve a későbbi törvényhozókra, amit ezt a törvényt feldolgoztak. Például híresebb ezek közül a Maimonides, aki 800 évvel ezelőtt élt, az élete nagyobb része Egyiptomban, aztán van egy másik híres könyv, a Shulchan Aruch, héberül Shulchan Aruch, mi terített asztalt jelent, abban a szempontból terített asztalat összeválogatja, és bizonyos rendben leírja az összes törvény, és ezért ez a terített asztal, minden el van készítve, csak használni kell, illetve más kommentátorok, más törvényhozókra is fogunk hivatkozni. Próbálok elkerülni a sok héber szakszavakat, de hát nem mindig lehetséges. Most a 14. tételt fogunk vizsgálni. Egyes bekezdés. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Ez pedig magyarul úgy hangzik, minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni, és a más ország nyújtatta menedéket élvezni. Második paragrafus, this right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elvével ellentétes tevékenység esetében. Szóval az egyes bekezdés mire vonatkozik, a kettes bekezdés, hogy mire nem vonatkozik. Előző órákban az kapcsán, hogy mindenkinek joga van az élethez, illetve biztonságban élni, már elhangzott az a bizonyos elv, ami Mózes negyedik könyve végén és ötödik könyve elején, szóval kétszer is szerepel a Bibliában, úgynevezett menedékváros. Az egy másik téma, de csak egy kicsit ide tartozik. Menedékváros ez azt jelenti, hogy ha valaki nem szándékosan, és aláhúzzam, nem szándékosan ölt meg valakit, és fél attól, hogy talán az elhunytnak a családtagja bosszúból akarja őt megölni, akkor menekül menedékvárosban. Menedékváros az olyan város, ahol nagyon erősen van biztosítva, figyelnek mindenkire, nem mindenki jöhet be, nem mindenki mehet ki, és így biztonságban él az. Ez a Bibliában említett menedékváros. Aminek az elsődleges célja az biztosítani, hogy az ember éljen biztonságban. Mondom, nem teljesen, nem ugyanaz, amiről beszélünk most, a menedeké és menedékjogról, de mindenképpen ez ehhez tartozik. Illetve az is elhangzott szintén Mózes 5. könyvében 23:16-ban olyan előírás van ott, hogy ha egy rabszolga menekül az urától, akkor és eljön hazánk, akkor maradjon nálunk, és nem szabad őt visszaküldeni, kiadni az ő urának. Annak ellenére, hogy a Biblia elismer, hogy létezik olyan fogalom, mint rabszolgaság, természetesen nem úgy rabszolga, hogy az ember elrabol az embert, és akkor eladja a rabszolgának, ehhez nincs joga. De ha az ember nagyon szegény, és kilátástalan, azt mondja, jó, inkább rabszolgának eladom magamat, minden nap kell dolgoznom, ugyanakkor minden napon aludnom, és hol ennem. Szóval így, az ember eladja magát, akkor a rabszolgaság a Bibliát elismeri. De ha menekül, és eljut hazánk, mondja a Biblia, hogy nem szabad őt elküldeni, hanem be kell fogadni őt. Jó, egyes kommentátorok azt mondja, hogy ez nem minden körülmények között, mert valahol ellenmondásos a dolog. Ha el van fogadva a rabszolgaság intézmény, akkor azt jelenti, akkor ő eladta magát, akkor itt tulajdonjog van, akkor milyen jogom van neki menekülnie. Erre az egyik vélemény úgy szól, ez csak abban az esetben van, ha egy ember külföldről menekül Szentföldre. Normál körülmények között nem lenne szabad menekülnie, amit tulajdonjog, pont a tulajdonjog miatt, de mivel ő a Szentföldhez jutott, akkor ez a Szentföld befogadja őt. Szóval mindenképpen ez is egy fogalom, ami egy kicsit ide tartozik. Ami nagyon fontos, amit a Midrás idéz. A Midrás az ugyanabban a korból származik, mint a Talmud. A Talmud az ismertebb. A Talmud az témák szerint van leírva a bölcsek magyarázati a Bibliához. A Midrás pedig ugyanazt az anyagot, vagy abban az anyagból merít, csak Biblia sorrendbe írja le, és nem téma szerint. Szóval ugyanolyan hiteles forrás. Erre a Midrás idéz a Biblia annak a mondása a 25-es Zsoltárba, hogy az Isten mutatja az utat a bűnösöknek. Illetve az előbb említett menedékvárosra. Azt mondja a Midrás, ha az Isten biztosította a Bibliában, az menedékvárost állítson fel annak, aki meggyilkolt valakit, akkor annál inkább, hogy valaki, aki nem bűnös, nem vétkes, nem tehet róla, és valami miatt neki menekülnie kellett, akkor biztos, hogy hogy nekünk kell menedékvárost, menedékhelyet biztosítani neki. A Bibliában és a későbbi irodalomban a menekülés, ha valaki kényszerből menekülnie kell valamilyen üldözés miatt, az egy nagyon súlyos dolognak számít. Majdnem egyenlő a halállal. Ez a szenvedés, hogy valakinek nincs biztosított helye, hanem menekülnie kell, ezt a helyzetet olyan kell felfogni, majdnem, mint ha valaki életveszélyben lenne. Hiába most már nincs életvető, már menekült, csak maga az, hogy nincs azon a helyen, ahol megszakadt, ahol szívesen lakna, ez mintha az élet nincs biztosítva. Ugye az előbb említettem az, a menedékváros, az ember, aki nem szándékosan megölt valakit, akkor oda menekült. És elmagyaráztam, az elsősorban azért van, hogy biztonságban éljen. De van ennek még egy dolog, hogy még akar is, ha ő nem úgy érzi magát, hogy veszélyben van, akar is menekülnie kell. Szinte elsősorban a menedékváros nyújt biztonságot, ugyanakkor ez kötelező. Miért kötelező? Mert valahol ez egy büntetés is neki. Miért jár büntetés, pedig nem szándékos volt? Abban az alapelvből indul, hogy nem szándékos, de ha mégis jobban vigyázott volna, még jobban ide odafigyelt volna, ha nem történt volna. És mivel egy ember életét veszítette emiatt, akkor mégis valami büntetés jár neki. És erre azt mondjuk, hogy a büntetés az, hogy neki menekülnie kell. És erre a Chinuch az egyik híres 13. századi kommentár a bibliai parancsolatokhoz, erre azt mondja, hogy ez egy nagyon súlyos büntetés. Ezzel lehet látni, hogy milyen komoly az, hogy valaki okozta egy másik ember veszítsen az életét. Mert lényegében mondja a Chinuch, ez a barcelonai rabbi Áron, azt mondja, ezt úgy kell felfogni, mintha halálra ítéltünk az embert, az a szenvedés, ez majdnem egyenlő a halálon. Az, hogy neki hirtelen menekülnie kellett, és ott kell laknia ebben a menedékvárosban hosszú éveken keresztül, az egy hihetetlen szenvedés, és ez azt mutatja, hogy a Biblia milyen komolyan veszi még a nem szándékos gyilkosságot is. Természetesen fizikai büntetés nem jár ennek, mert nem volt szándékos, de mégis az, hogy menekülnie kell, ez olyan szenvedés, hogy egyenlő a halálon. A Bibliában, Mózes 5 könyvében is, a proféta könyveiben is, ahol szóba kerül az Isten a prófétán vagy Mózesen keresztül üzen a zsidóknak, hogy itt nem tetszik neki a viselkedésük, ez az, akkor a legsúlyosabb büntetés az, hogy a végén számüzetésbe fogtak menni, és szétszórva lesztek az egész világon. És nincs szó arról, hogy szétszórva lesznek, az nem az a lényeg, hogy ott a befogadó országokban fognak őket üldözni. Maga, még akkor is ott képesek normálisan élni. Maga az a tény, hogy szétszórva, nem azon a helyen, ahol eddig laktak, és nem az ő döntésük volt, hogy innen el kell menni, ez a súlyos büntetés. És tényleg később például az első szentté lerombolása után, akkor van Jeremiás síralmai, és tényleg ezt mondja el, hogy milyen kellemetlen az, hogy nem otthon vagyunk, hanem szétszórva. Szóval ez a súlyos büntetésnek számít. Mózes 3. könyvében, 26. fejezetben is van egy ilyen hosszú leírás, hogy menekülni fogtak. Még annélkül, hogy van üldöző, félni fogtak. Szóval maga az az érzés, hogy az ember menekülésben van, ez egy pszichológiailag nagyon súlyos dolog. Ez az alapja annak, ami nem egyszer is, nem kétszer, még tízszer is, több is van előírva a Bibliában. Haftem et hagér. Szeretni kell az idegent. Például 5 Mózes 10:19. Szeretni kell az idegent. És oda van írva az érvelés. Miért? Mert ti is idegenek voltatok. Arról van szó, hogy még mielőtt a zsidó népe vált, amikor Sinai hegyen megkapta a kőtáblát, a 10 parancsolatot, még előtte több száz éven keresztül voltak Egyiptomban. És erre hivatkozik a Biblia, amikor azt mondja, hogy szeretni kell az idegent, mert te is idegen voltál egy idegen országban. Szóval te tudod, milyen kellemetlen ez a dolog, és ezért a valaki más kerül olyan helyzetbe, és te pedig képes vagy őt befogadni, akkor mindent meg kell tenni. Mindent meg kell tenni érte. Ez ismétlődik nagyon sokszor a Bibliában, például 2 Mózes 23:9 is még sokszor. Most, mikor azt mondok, hogy idegen menekült, ez sok mindent jelenthet. Ha nézünk a Bibliában, akkor van olyan, hogy valakinek el kell hagynia a lakhelyet azért, mert itt éjség van, valamikor háború van, vagy más jellege üldözés. De mindenképpen az, amit ismerünk, mint a menekült, hogy valaki akármilyen oknál fogva muszáj volt, úgy érezte, muszáj neki menekülnie, ő az, akit a Biblia idegennek nevez, és erre írja sokszor, hogy szeretni kell az ideget. Egyértelmű a szövegből, hogy ez az idegen az szegény, és segíteni kell neki, hogy ételhez jusson, lakáshoz jusson, társasághoz jusson, minden ilyesmihez. A Bibliában többször fordul elő az, hogy mondjuk 3 zarándok ünnepen el kell menni Jeruzsálembe, a jeruzsálemi szentében, és ott veszamachta behagecha, és örülni kell az ünnepnek, neked, családoknak és az idegen, aki közöttök van. Szóval lényegében ez úgy van leírva, hogy az idegen szeretni kell, be kell fogadni őt, és lényegében részévé válik a helyi népnek. És mind az az alapja, mert ti is tudtak, hogy milyen rossz és milyen kellemetlen idegen lenni, és ezért most a te vagy a jobbik helyzetben, és ő pedig egy másik ember került rossz helyzetben, akkor őt be kell fogadni teljesen, és hogy jól érezzem magát. Például a 10 parancsolatban benne van az 5. parancsolat, hogy pihenni kell szombaton. Ugye péntek estétől szombat estig kell pihenni, nem szabad dolgozni. Pihenjen te, feleséged, fiad, lányad, rabszolgád és az idegen, aki ott lakik veletek. Szóval mindenhol az idegen bekerül a felsorolásba, ahol szó van az embernek a közvetlen családja. Ez nagyon sokszor találunk a Mózes 5 könyvében, és még részletesebben találkozunk ezzel a proféták könyveiben. Például Ézsaiás 21:14-15, ott van egy leírás, hogy mit kell tenni, amikor egy menekült érkezik. Azt mondja, a szomjas embernek vizet kell hozni, mert ő a kard elől menekült, és a nyíl előtt elment a háború fényében. Egyértelmű, ezt az embert, aki ideérkezett, nem azt kell nézni, hogy azt kell nézni, ideérkezett, szomjas, éhes, segíteni kell neki. Ami nagyon-nagyon érdekes, szintén Ézsaiás könyvében van, 15:5, az szó van a moabita népről. Most a moabita nép, azt kell tudni, nem először szerepelnek ők a Bibliában, Ézsaiás könyvében, már Mózes 4. könyvében is szerepelne, mint egy ellenség a zsidó népnek, aki elpusztítani akarta a zsidó népet. Aztán a Bírák könyvében 3:12-ben a háborúba szálltak a zsidó néppel szemben. Szóval a moabita nép az a Biblia többi könyvében nem valami különleges jó fényben van feltüntetve. Most pedig Ézsaiás könyvében szó van arról, hogy a moabiták vesztítették egy háborúban, és most menekültek. Erre azt mondja Ézsaiás, Libile Moab, a szívem a moabitakkal van. Képzelünk el, az ős ellensége a zsidó népnek, de most, ebben az esetben itt nem a zsidó nép ellen léptek, hanem valami más háború veszítettek. Erre azt mondja a proféta, a szívem velük van, és aztán a következő fejezetben 16:3-4, az van írva, hogy adjátok tanácsot, lakjanak veletek azok, akik a moabitakkal, akik szétszorodásba kerülnek. Tehát hihetetlen, hogy a proféta nem veszi azt figyelembe, végre itt van az a pillanat, amikor nekünk örülni tudunk, mert ők szenvednek. Azt mondja, nem, most nem a zsidókkal háborodtak, és menekültek, most szenvednek, ha szenvednek, akkor itt a szívem velük van, és segíteni kell nekik. A példabeszédekben van az a mondat, hogy amikor essik az ellensége, ne örüljél. Mert végső soron valaki szenved most. És erre mit mond a proféta? Akkor tanáccsal kell nekik segíteni, illetve biztosítani kell neki lakhelyet. Konkrét történetek ilyen ahogy menedéket keresték, és a zsidók azt segítettek, nincs nagyon a Bibliában. Itt az elvek vannak, az, hogy konkrét hol, mikor, mi történt, nincs írva. De van egy érdekes történet, egy bizonyos Abádjával. Ez a bizonyos Abádja, ez a Bírák 1:18, 3-as és 4-es mondat. Az van írva, hogy Ahab király akar megölni a profétákat, és egy bizonyos Abádja 100 embert veszi a szárnya alá, és 50-50 embert egy ilyen barlangokba elrejti őket, és ellátja őket vízzel és élelemmel. A uralkodó király akarata ellenére. Azt jelenti, hogy ő felvállalta, mert láttad, a királynak nincs igaza, és ezért ő felvállalta, hogy ezeket az embereket ő segíteni fogja. Talmud azt mondja, hogy a jutalma az volt, hogy ez a vágya később proféta lett. Isten megjutalmazta, és ezt az óriási ajándékot adott neki, hogy proféta legyen. A Bibliában létezik még egy Obadja könyv is. De erről vita van, hogy ugyanarról a Obadjáról van, vagy egy későbbi Obadja. Mindenképpen a Obadja könyvében szintén olvasunk erről, 1:14, ne áll útban leállítani az utat a menekülőknek elől. És ne adj őket a maradék embereknek, ne adj őket ki majd rossz napon. Szóval itt is ugye ezt az alapelvet lát. Ez mind kapcsolódik az első paragrafushoz, ahol szó van arról, hogy mindenkinek joga van menedéket kérni, és figyelembe kell őt venni, segíteni kell neki, stb. Nézzünk meg egy kicsit a másik paragrafus, hogy mind ez nem vonatkozik erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti üldözés esetében. Ez kapcsán olvasunk ezt az alapelvet már szintén látunk már a Bibliában. Most tudni kell, ebben az esetben tényleg nagyon egyezik a az emberi jogok, ami szerepel az emberi jogok nyilatkozatában a Bibliában. Természetesen nem minden eset olyan. Ez egy olyan eset, ahol a Biblia megelőzte 2 vagy 3 ezer évvel a ENSZ-nak az emberi jog nyilatkozata. Szóval erről az esetről ír a Biblia példabeszédek 28, per 17 és 18. Azt mondja, hogy egy ember, aki fele barátja vére rajta van, és menekül, ne támogatja. Nem fog kapni támogatást. Az, aki rendes és tökéletes, ő lesz segítve. Az pedig, aki nem jár a helyes úton, esni fog. Az én nyers fordításom. Helyben a leghíresebb Biblia kommentátorja az a bizonyos Rashi. Rashi, ez egy mozaik szó, Rabbi Shlomo Yitzchaki, vagy Yitzchaknak a fia. Rashi a korábbi irodalom alapján, körülbelül a 13. 12. században élt, azt mondja Rashi, itt arról van szó, hogy nem konkrét tényleg egy gyilkosról van szó, hanem ez az egész dolog egy szellemi dolog. Ha valaki bűnbe vitte a másik ember, akkor az örökjövő nem fogja engedni, hogy térjen meg. Ugyan egyik helyen azt szerepel a Talmudban, hogy rosszabb dolog, hogy valaki mást visz bűnbe, mint saját magát. Miért? Mert az ember saját maga, ha észreveszi a hibázat, akkor megtérhet. Az ember, aki visz egy másik ember vétekben, akkor amikor rájön, hogy vétkezett, akkor nem biztos, hogy a másik ember fogja megbánni és megtér. És erre mondja a Biblia, aki vér van a kezén, a szinti természet átvitt értelemben a vér, akkor ne várja a segítségre, mert akkor az Isten nem fogja neki segíteni, hogy képes legyen megtérni. Ezt mondja Rashi. Van egy olyan alapelv, és ez egy visszatérő alapelv a Talmudban, úgy hangzik éberül, én mikrá jóce mi dépsutó. Akárhogy fogunk magyarázni egy verset, de mindig van az első magyarázata. Az első, az egyszerű magyarázata. Lehet pluszban más dolgokat is levezetni egy bibliai írásból, de mindenképpen az alapértelmezés ez mindig megmarad, az egyszerű értelmezése. Mi az alapértelmezése? Hogy ha valaki vér van a kezén, és menekül őt. Ő nem lesz segítve, az lesz segítve, aki tökéletes és jámbor. Mi azt jelenti, annak kell segíteni, ha menedéket kér, aki jámbor és tökéletes, az, aki vétkes, és emiatt kellett menekülnie, ekkor nem ne kapja segítséget. Ezt olvasunk a példabeszédekben, és tényleg a Talmudban, Nida Traktátus 61 per A-ban olvasunk, ott volt Rabbi Tarfon, egyik leghíresebb talmudi bölcs. Volt egy ember, akit gyanúsították gyilkossággal, és Rabbi Tarfon megvonta tőle a menedékjogot, azt mondta, nem fogom segíteni neki, nem engedem be, mert ő vétkes. A középkorban Németországból származik egy könyv, aminek az a neve Sefer Chassidim, a jámbarok könyve, ott nagyon sok érdekes dolog van, 181-es paragrafus. És erre elmagyarázott ez az előbb említett példabeszédek idézett, ahol szó van arról, hogy az ember vér van a kezén, akkor azt mondja természetesen nem csak arról van szó, amikor vér van a kezén, hanem minden más bűn is ugyanilyennek számít. Nem szabad őket védeni, mert ha befogadod őket, az vissza fog jönni rád, vagy a gyerekeidre. Mert ha jön egy gonosz ember a városban, akkor tiltakozni kell ellene. És nem szabad engedni, hogy maradjon a városban, pláne a házadban. Ne sajnáljál azt az embert, aki nem sajnálja másokat. Mert aki sajnálja azokat az embereket, akik nem sajnálnak, vagy befogad őket, a végén az lesz, az Isten téged fog átadni az ő kezében. Fordítva pedig, ha jön a városodban lakni egy jámbor ember, és te pedig nem segítesz neki, akkor a vége az lesz, ha te nem fogsz maradni a városban. Ez mind idézett a jámborok könyvéből. Szóval, ha az ember, egy vétkes ember kér menedéket, akkor ezt nem szabad adni neki, akár gyilkosságról van szó, akár más dolgokról van szó, nem szabad ezt adni neki, mert ha mi ezt megadunk ezt neki, akkor a vége az lesz, hogy ellenünk is fordul. Ez lehet az egyszerű jelentését a szövegnek. Ha mi befogadunk őt, akkor ne gondoljunk, jó, elnéztünk neki valamit, mert nem, ez nem úgy van, mert ő, a végén ő ellenünk fog fordulni az egész. Ha pedig valakinek jár menedéked, és mi nem adunk neki, nem biztosítunk ezt neki, akkor a végén a büntetés az lesz, hogy mi is fogunk találni magunkat olyan helyzetben, mi leszünk azok, akik menekültek. Ez a mida keneged, mida azt jelenti, azzal, amivel vétkeztem, azzal kapom a büntetés. Azt ez úgy van, a zsidó filozófia úgy van, mint ha a vétekből jön ki a büntetés. Azt jelenti, ugyanazzal a mércével, amivel vétkeztem, azzal büntet az Isten. Ugye, mert a büntetés, ha így látunk az egészet, a büntetés nem csak az Isten bosszút áll, hanem azt mondja, azt, amit te elrontattál, azt a helyzetet, amit te létrehoztál, ebbe fogsz belebukni. Még ehhez a témához tartozik egy másik dolog, egy elég furcsa menedék. Ez pedig Mózes második könyvében találunk, 21:14. Úgy azt említettem már, hogy ha valaki nem szándékosan öl meg valakit, akkor menedékvárosban, de erre mondja a Biblia. Ha valaki szándékosan ölt meg valakit, akkor még akkor is, ha az oltárnál van, akkor onnan el kell venni őt, és halálra kellett ítélni. Mi azt jelenti, van egy ilyen fogalom, mint menedéket kérni az oltárnál. Oltár, mint egy szentély, a szentély közepén van, az ember oda menekül az oltárhoz, és ott kér menedéket. De azt mondja a Biblia, jó, lehet kérni, de nem annak, aki vétkes, például ebben az esetben szándékosan megölt valakit, aki neki nem jár menedéket, hiába van az oltárnál. Ez az oltári menedék, ez többször fordul elő a Bibliában. Egy királyok 2:28-39-ig az van írva, hogy Joab bűnös volt a királlyal szemben, Salamon királlyal szemben. És erre, amikor hallotta, észrevette, hogy bajban van, akkor azt mondja a Biblia, hogy gyorsan a szentélyhez rohant az oltárat. Erre azt mondta Salamon király megparancsoltat, ott helyben meg kell ölni, mert neki nem jár menedéket, mert annak idején ő két embert megölt, és ezért neki nem jár menedéket. Szintén egy királyokban első fejezet 50-től 53-ig az van írva, hogy Adoniahu, ő volt az, aki Salamon király ellen ment, ő is akart volna király lenni Salamon király helyett. És erre szintén menedéket kért az oltárnál. Erre azt mondta Salamon király neki, figyelj, ha te visszavonod a kijelentését, azt mondja, ha te elfogadod engem, mint király, akkor nincs szükség az oltára, nincs szükség menedékre. Ha pedig igen, akkor az oltár nem fog neked segíteni. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalra azt mondjuk, hogy természetesen a szentély az a legszentebb hely a zsidó vallásban, a jeruzsálemi szentély, oda nem szabad bevinni fegyvert, vagy ilyesmi, pláne ad helyben valakit kivégezni, de ha ilyenek a körülmények, ami azt jelenti, mégis egy gyilkos oda került, akkor természetesen a végére kell hajtani az a büntetés, ami jár neki. Szóval összefoglalva három részben beszéltünk erről a menedékről. Az első részben szó volt a menedék annak az embernek, akinek jár, és mennyire fontos, hogy biztosítsuk neki a menedéket, jól érezze magát, befogadni, stb. A másik rész az volt, hogy nem mindenkinek jár menedéket, mert ha a vétkes bűnös, akkor végre kell hajtani a törvényt, és a harmadik dolog az az oltár, vagy a szentély menedéket, hogy ez nem igazán működik. Még egy pár szót szeretnék szólni arról, hogy mi a helyzet gyakorlatilag zsidó között. Az évek során zsidók egymásnak mindig biztosították menedéket. Ritkán volt az, amikor valakinek nem adtak meg a menedéket. Itt elsősorban arról van szó, amikor a zsidók nem Izraelben laktak, hanem szétszórva különböző országokban, különböző népekkel együtt, és nagyon sokszor diszkriminációnak voltak kitéve. Hogy diszkrimináltak ellenük azért, mert zsidók. Ebben az esetben hiába az állam vagy az uralkodó azt mondta, hogy az illető bűnös, nagyon sok esetben ez előítéletről volt szó, ha nem teljes kitalált vádakról, mint a vérvád, vagy ezer másféle dolog, ami ment az évek során. És ezért a zsidók egymásnak mindig biztosítottak, amikor tudtak egymásnak a menedéket. Ritkán, vagy lehet mondani, szinte soha nem volt az, amikor nem adtak meg a menedéket. Egy pár héttel ezelőtt, egy-két hónappal ezelőtt, előkerültek dokumentumok, ami nagyon-nagyon nagy visszhangja volt a dolognak. Itt arról van szó, ugye a törökök uralkodtak Izraelbe az első világháborúig több száz éven keresztül. A törökök kegyetlenül kiírtak az akkori Izraelbe az ottani fiatal embereknek szolgálni kell a török hadseregbe. És a zsidók egyértelműen észrevették és felfogtak egy diszkriminációra, szóval sokkal súlyosabb voltak a feltételek a zsidóknak, a zsidó fiataloknak Izraelben, mint akik szolgáltak volna a török hadseregben. És természetesen, ahol csak tudtak, akkor menekültek, és mindenféleket. A törökeket próbáltak leállítani, akkor két dolgot hirdették ki. Egy, hogyha valaki menekül és elkapják, akkor nagyon súlyosan ez megbüntetve. Kettő, az, aki segít elkapni valakit, aki menekült, egy, valamilyen pénzösszeggel lesz jutalmazva, illetve fel lesz mentve a katonai szolgálatból. Mivel ő segített elkapni egy megszökött katonát, akkor ő maga fel lesz mentve a katonai szolgálatból. No, történt Jeruzsálembe, hogy egy fiatal ember épp az házas volt, egy kis gyerekkel, katonának behívtak, és el is ment, és valahogy utána megszökött. Jó, várt egy darabig, és aztán nagyon csendben hazajött. Hazajött mondjuk 70 este későn, kedd reggel korán már ott volt a hadsereg, a rendőrség jött érte. És hihetetlen volt, hogy késő este jött, és már másnap korán reggel már jöttek érte. Elvitték, és soha több nem hallottak tőle. Most valaki kutatta a régi leveltári anyaga között, kiderült, a saját testvére jelentette fel, mert így biztosította magának, hogy fel lesz mentve, és kapod valami öt, nem tudom milyen pénz volt ott, öt pound, vagy mit, öt. És annyira hihetetlen még annak a rendőrnek, vagy katonatisztnek, ahol feljelentette a test, hogy ő maga írta, hogy milyen lelkes, és milyen nemes ez a testvéred, a saját testvéred jelentette fel. Természetesen soha senki nem tudta, a felesége, hát özvegy, élő özvegy, szoktak ezt mondani, hogy nem lehet tudni, hogy a férje él, vagy nem él, csak egy pár évvel ezelőtt halt meg örök korában, és most került elő, de a saját testre árult el. Olyan visszhangja volt a dolognak, mert annyira kizárt, és annyira nem mindennapi, pláne a saját testvére jelentsen fel, hogy ez hihetetlen. Ennek a másik példája az, amit Magyarországon is volt a második világháború alatt, és ezt többször hallottam az apámtól, még van erre egy fogalom, és érdekes módon nem héberül használtak ezt a fogalmat, hanem arami nyelven. Ugye ismerünk, hogy a Biblia aznak a 90%-a héberül van írva, Dániel könyve és még egy kis Ezra könyvében van egy kis arami, a Talmudban pedig már keverve van az arám. És arámi szoktak ezt mondani, tamir zennellam, részett, eltűnt. Nagyon sokszor szóba kell, beszélek az apámmal erről, arról, azt mondja, ez akkor volt, amikor ő tamir zennellam volt. Ami azt jelenti, mondjuk voltak ilyen zsidó negyedek, és ott mindig bele 5-10 tartaszkodtak az, vagy olyanok, akik a Nagy Magyarországból átmenekültek ide a második világháború alatt, Jugoszláviából, Csehszlovákiából, vagy máshonnan, vagy olyanok, akik menekültek megszöktek a munkaszolgálatból, és ilyesmi, és akkor Tomizben elmeszünk, lényegében bizonyos biztonságban éltek zsidók között, természetesen igyekeztek nem túl sokat menni az utcán, ne vegyék őt észre, de ott a házon belül, a családon belül be volt építve, része volt, ellátták őt, és nem egy, és nem kettő olyan. Ő Tomirben ellen volt, apám szerint ő nem emlékszik, hogy ilyen eset előfordult volna, hogy egy ilyen Tomirben ellen embert valaki feljelentett volna. Volt, hogy elment az utcán, és elkapták, és kiderült, hogy nincs papírja, hogy ilyesmi. Ilyen volt, de az, hogy zsidók között lett volna valaki, aki feljelentette volna, ez nem nagyon van. Egyébként ez egy feljelentény, amikor ugye közös ellenségről van szó, mert ugye a munkaszolgálat ez nem volt egy törvényes dolog, ugye kiírták, ez egyetlen diszkrimináció volt, a zsidókat veszélyeztették, és nem járt ez neki, és ezért ez ilyen összetartás volt, hogy maguk között, és mondom, nagyon sokan itt sikerült életbe maradni. Szóval ez azt jelenti, a saját, a zsidóságon belül, a zsidó negyeden belül bizonyos menedéket kaptak a zsidó közösségtől. Ez volt egy pár gondolat a menedék témában. Itt meg fogunk állni, mert másfél óra múlva kezdődik az ünnep nálunk, ez a Tóra öröm ünnepe. Mindig ugye 3 héttel ezelőtt volt a zsidó új év, a Rosh Hashanah, és mindig azután 3-4 héttel van a Tóra öröm ünnepe, mert úgy van beállítva a Mózes 5 könyve, hogy minden évben végigveszünk egyszer az egész Mózes 5 könyve. Minden héten van egy rész, úgy szokat nevezni ezt heti szakasznak, és így egy év alatt lesz, és mindig év elején új év után pár héten. És ez most egy óra, másfél óra múlva kezdve, és nem akartam első órán lemaradni, akkor ma lesz egy kicsit rövidebb, majd pótolok máskor. Köszönöm a figyelmet!